A hírek után folytatjuk a beszélgetést Földváriné Kisrékával, a Nemzeti Emlékezet Bizottság elnökével, az 1956-os forradalmi szabadságharc 61. évfordulójához kapcsolódóan beszélgetünk, és többször elhangzott itt már október 23-a, november 4-e. Mondhatjuk azt, hogy november 4-e, ami az azért mégiscsak a forradalom szabadságharc bukását kötjük, ugyanolyan meghatározó dátum, mint október 23-a?
Ugyanolyan meghatározó dátum más szempontból. Azt hiszem, hogy október 23-a hogy a szabadságvágy szimbóluma. És azt gondolom, hogy nem csak Magyarországon, hanem Közép-Európában, de tulajdonképpen a vasfüggöny mindkét oldalán ez egy szabadságkód. Van Németh Lászlónak egy nagyon érdekes megjegyzése. Ő azt mondja, hogy a forradalmak nem a legelnyomottabb, hanem a legvisszanyomottabb társadalmakban robbannak ki. És ő ezt arra érti, hogy ott, ahol van valami fajta demokratikus törekvés, valami többet akar a társadalom, ezt újra és újra visszanyomják. És én azt gondolom, hogy október 23 az tulajdonképpen elkezdődik 45-tel, azzal, amikor ennek a társadalomnak nincs reménye, vagy nem adatik meg a lehetőség egy rövid átmeneti periódustől eltekintve, hogy ezeket a demokratikus elköteleződései, demokratikus, bármilyen törékeny, de demokratikus élményét valósággá váltsa, és 53-tól kezdve Sztálin halálával és a hatalmon belüli játszmáknak az eredményeként tulajdonképpen egy olyan válságba kerül a kommunista párt, hogy 56-ra ez robban ki. Nagyon különböző, hogy erről beszéltünk, nagyon különböző hátterű emberek lesznek szimbolikusan együtt a Kossuth téren október 23-án. Én azt gondolom, hogy október 23 ezért nagyon fontos a magyar történelemben, mert újra ez a demokratikus szabadságvágy tör elő, és hogyha a vidéki 56-os történéseket nézzük, amiről ugye szoktuk mondani, hogy a rendpárti forradalom, akkor tulajdonképpen vidék ezt mutatja meg, hogy itt óriási tartalékok vannak a társadalomban. November 4-e az más miatt szimbólum. Én azt gondolom, hogy november 4-e a kommunista diktatúra embertelenségének a szimbóluma, és ilyen szempontból tulajdonképpen, főleg Nyugat-Európában azt hiszem, hogy súlyosabb, mint október 23. Tehát ugye 56 az első, az egyik olyan forradalom, az egyik első olyan tömegesemény, amit a média közvetít. Tehát elsőként itt van több mint 150 nyugati tudósító. Nyugat azonnal kap képet arról, hogy mi történik Magyarországon. Látják a munkás fiatalokat. És valahogy meg kell magyarázni, és különösen a nyugati baloldal számára kell megmagyarázni, hogy és akkor velük szemben miért hívták be a szovjet tankokat.
Tehát ez november 4-e. Nehéz volt megmagyarázni, és nem véletlen, hogy éppen a nyugati baloldal, vagy a nyugat-európai kommunista pártokon belül azért nagyon erős volt ekkor a kiábrándulás.
Hát elég csak ugye Albert Camus-re gondolni, a Magyarok vére című híres írására, hogy megint egy szimbolikus írást említsünk. Úgyhogy, és hát ugye őt aztán kizárják a kommunista pártból, és hát mind az olasz, mind a francia kommunista pártban ez nagyon komoly belső meghasonlást kelt. Tehát 56 ez egy ilyen szempontból válság, és ilyen szempontból november 4-e egy rendkívül fontos szimbólum az egész világ számára, az embertelenség, a terrornak a szimbóluma. Nem véletlen szerintem, és ez persze már a rendszerváltáshoz vezet, de azt is, hogy 56-nak milyen súlya és emlékezete van, hogy 1988-ban a Père-Lachaise temetőben Nagy Imre és mártírtársainak ugye az akkori párizsi polgármester Jacques Chirac ugye egy szimbolikus sírhelyet adományoz, ott van a szimbolikus sír, és a mögötte Nobel-díjas tudósok, költők, aktív politikusok sorakoznak föl, tehát ha tetszik, az akkori nyugat-európai elitnek egy jelentős része, mert hogy 56-nak és november 4-ének is a megtorlásnak ilyen súlya volt egészen a rendszerváltásig.
Ha már november 4-e szóba került, azért az érdekes, hogy a forradalom bukásához vezető eseményekről, azok hátteréről, szereplőiről Mit tudunk? Egyáltalán ez mennyire feltérképezhető, hogy kik döntöttek, hol döntöttek, miről döntöttek? Ugye gondolom, hogy itt nagyon sok szál Moszkváig vezet, és mondjuk moszkvai levéltárakig.
Így van, itt alapvetően a magyar forradalom sorsa az Moszkvában dől el, illetve a nagyhatalmi erőviszonyok összefüggésében tulajdonképpen a most Washingtonban, alapvetően Amerikában nyilvánosságra került kutatható dokumentumok azt mutatják, hogy az a beállt világrend, az a kétpólusú világrend, ami 40 után itt Európában meghatározta az életet, ez tulajdonképpen ennek a státuszkónak a megváltoztatására nem volt Amerikának lehetősége, érdeke, és tulajdonképpen olyan elképzelése sem. És erről Moszkva is tudott. Moszkva hatalmi érdekei, birodalmi érdekei pedig azt diktálták, hogy Magyarország a birodalmon belül maradjon. Tulajdonképpen ezek a megfontolások nagyjából eldöntötték Magyarország sorsát, amik úgy gondolták, hogy Nagy Imrével rendszeren belül lehet tartani az országot, annélkül, hogy valódi politikai változásokra sor kerüljön, addig egy darabig gondolkodtak Nagy Imrében, amikor ez az első olyan pillanatban, amikor ez bizonytalanná vált, akkor eldöntötték
a fegyveres. Hát gondolom, inkább, mert ugye, ha én jól idézem fel a történéseket, akkor úgy október 28-áig még Nagy Imre is ellenforradalomról beszélt, és 28-ától használta már ő is a nemzeti szabadságharc.
Ez pedig már egy másik kérdéshez vezet tulajdonképpen ahhoz a kérdéshez, hogy mi történik a magyar politikai eliten belül, mi történik, pontosabban fogalmazva, mi történik a párton belül. Ugye a párton belül van egy keményvonalas irány, amelyik az első perctől kezdve fegyveresen akarja leverni akkor még tulajdonképpen a tüntetést. Ugye október 23-án Marosán is, meg Réva is arról beszél, hogy fegyvereket kell használni a tüntetőkkel szemben. Megalakul a katonai bizottság, apró Antalék, akik ugye a forradalomnak a fegyveres leverésében gondolkodnak. Gyurkó tábornok a Dunatisza közén sortüzeket lövet a katonai bizottságnak a felhatalmazás alapján, és velük szemben Nagy Imre az, aki a párton belül a békés megoldásnak, a tárgyalásnak, a kompromisszumoknak a híve. Október 23 és 28 az közötti időszak az tulajdonképpen úgy is leírható, mint ennek a két irányvonalnak a párton belüli csatája. Október 28-án Nagy Imre többek között éppen a sok vidéki küldöttségnek a hatása alatt győződik meg arról, hogy itt nem ellenforradalom zajlik, hogy itt fiatalok, munkások, parasztok fogtak fegyvert és fogalmazták meg a követeléseiket. Tehát ő tulajdonképpen, miközben politikáját tekintve kommunista marad, eljut oda, hogy a társadalommal, a magyar társadalommal szemben nem lehet ezt a forradalmat, vagy pontosabban nem akarja ezt a forradalmat leverni. Így jutunk el a Nagy Imre október 28-as fordulatához. A moszkvai perspektíva az más. Moszkvának az a kérdése, hogy Magyarország az a birodalmon belül marad-e. Október 30-31-e tulajdonképpen erről szól Moszkvában az a kétnapos értekezet, aminek a végén eldől, hogy Magyarországot akkor mégiscsak fegyveresen tartják a blokkon belül.
Egyébként mondjuk moszkvai levéltárakban őrzött dokumentumok mennyire hozzáférhetők, vagy mennyire kutathatók magyar történészek, magyar kutatók számára? Vagy például, hát gondolom nagyon fontos helyszín, ugye Románia, említettük Nagy Imrét, hát ugye őket Sznagovba hurcolták el, tehát nyilván, hogy romániai iratanyagok között is nagyon fontos a tájékozódás a magyarországi kutatók számára.
Valóban ezek kulcs levéltárak, más és más a helyzet. A romániai anyagok azok könnyebben kutathatóak, és amennyire én tudom, a román kollégák a sznagovi fogságra vonatkozó iratanyagot azt dolgozzák föl, és publikálni is szeretnék. de kétségtelen, hogy ott is rengeteg tennivaló van még. A moszkvai forrásanyag az ugye voltak a rendszerváltást követően dokumentumkiadványok, amelyek az akkor felszabadított anyagból bizonyos részeket hozzáférhetővé tettek, de azt gondolom, hogy a moszkvai levéltárakban még nagyon sok, nagyon fontos dokumentum lappang. Megint csak egy példát, ami a Tóth Ilona ügyhöz kapcsolódik. Az egyik kutatónk nem olyan régen, tulajdonképpen egy már publikált forrást fedezett föl valamelyik orosz dokumentum kötetben oroszul, ezt több éve publikálták, de a magyar kutatók nem ismerték, amely egy katonai jelentést tartalmaz, az itt állomásozó szovjet hadseregtől érkezett a jelentés, és két olyan ember kihallgatásának az összefoglalóját adja, akik a Tóth Ilona per másod és harmadrendű vádlottjai voltak. Nincsen a magyar anyagban szovjet kihallgatásokról dokumentáció. A Gönczi Ferenc, az egyik illető, elmondja, hogy neki leverték az oroszok a félvesséjét. A Tóth Ilona is utal arra, hogy őt oroszok, szovjetek kihallgatták, de nincsenek meg ezek a kihallgatási jegyzők, pedig azt gondolom, hogy ezt nem kell hangsúlyozni, hogy kulcsfontosságú dokumentumok lennének, hogy mégis ott december elején a szovjetek miről és hogyan fogadták ezeket az embereket. És előkerül egy ilyen dokumentum, ami egy ilyen összefoglaló jelentést ad a kihallgatásokról. Tucat számra lehetnek még ilyen dokumentumok. Én nagyon bízom benne, hogy ezek még az én életemben kutathatóvá válnak.
Említette az imént a franciák jelképes gesztusát a párizsi Père-Lachaise temetőben a forradalommal kapcsolatosan, és ennek kapcsán azért az jutott eszembe, hogy vajon milyen is a forradalom utóélete, akár a mi nemzeti emlékezetünkben, akár a nagyvilág emlékezetében. Idéztem már Romsics Ignác történészt, és arra is emlékszem, hogy abban az ominózus beszélgetésben két évvel ezelőtt valahogy arról beszélt, hogy nem vagyunk elég büszkék 1956-ra, és sokkal büszkébbnek kellene lennünk 56-ra. Ön hogyan látja ezt?
Hát én teljesen egyetértek a professzor úrral. Azt gondolom, hogy az emlékezet az nem magától van. Az emlékezetet azt formálják, ápolják, alakítják, beszélnek róla, és ugye 1989-ben, tehát a rendszerváltáskor még sokan éltek abból a generációból, akiknek 56 személyes tapasztalata volt. Ez részben azt is jelentette, hogy ők ápolták 56 emlékét, és mindent megtettek azért, hogy 56 emléke benne legyen a közgondolkodásban. Nyilvánvalóan ennek volt egy olyan árnyoldala is, hogy azokat a vitákat, amiket 56 után nem tudtak lefolytatni, azt lefolytatták 89 után. Tehát emlékszünk rá, hogy volt ennek egy ilyen vitatkozós emlékezete is, ami nyilván sokakat talán akkor riasztott, vagy mutatta azt, hogy itt azért igen, vannak nézetkülönbségek. Tulajdonképpen eltelt szinte egy generáció. És ráadásul felnőtté vált egy olyan generáció, amelyiknek nem csak, hogy 56-ról nincs személyes tudása, mert arról nekem sincsen, de már a rendszerváltásról sem. Tehát nekem arról van emlékezetem, hogy 89. június 16-án mit jelentett Nagy Imre és Mártír társainak az újratemetése, meg a 6. koporsó mellett az összes 56-os kivégzett nevének a felsorolása. Ez egy katartikus pillanat volt, nekem ez még megvan, de tőlem fiatalabb generáció számára ez már nincsen meg. Tehát ugyanolyan történelmé válik, mint bármi más. Én azt gondolom, hogy ebben nekünk óriási felelősségünk van, és ezt elég komolyan gondolom. Óriási felelősségünk van, hogy 56-ot vissza tudjuk-e emelni, vissza tudjuk-e helyezni a történeti emlékezeti kultúránkban arra a helyre, ami 56-ot megilleti. És ez nem csak 56 miatt, meg az elkövetkező generációknak a kötelező emlékezetápolása miatt fontos, hanem azt gondolom, hogy 56-ban tényleg nagyon sok pozitív töltet van. Tehát 56 az egy szolidaritási történet is volt. 56-nak benne van az egy építkező történet is volt. Tehát amikor arról beszélek, hogy ezek a rendpárti közösségek lebontják a tanácsrendszert, és elkezdenek egy országot működtetni, ez nagyon fontos. Tehát 56 megmutatja azt, hogy ennek a társadalomnak igenis voltak nagyon erős tartalékai, demokratikus tartalékai. Ezeket újra kell értelmeznünk. Arcot kell adni 56-nak, meg kell mutatni azokat a személyes és hiteles embereket, akikre érdemes példaként odafigyelni.
Kérdezni, egyszer, egyfelől itt vannak a történelemkönyvek lapjaira feljegyzett események, 56-os események, és ehhez kapcsolódóan, de mégiscsak a másik oldalon, ugye ott vannak történetek, életutak, sorsok, emberi, családi drámák, talán ezeken keresztül lehet például a mai generáció számára élővé tenni 1956-ot.
És nagyon élővé lehet tenni. Mi viszonylag sokat, viszonylag amennyire erőnkből telik, sokat járunk iskolákba, és tartunk rendhagyó történelemórákat. És nekem pontosan az a tapasztalatom, hogyha egy-egy személyes történeten keresztül el tudjuk mondani 56-ot, azt át lehet élni. És itt nem hős történeteket kell kreálni. Tehát amikor arról beszélünk, hogy a pesti srácok, akkor abban az is benne van, hogy a pesti srácok azok a 7., 8., 9. kerületnek a vagányai voltak, nem teljesen pötty nélküli előélettel, és nem teljesen pötty nélküli utóélettel. Tehát voltak stiklijeik, ráadásul egy olyan korszakban, amelyik azt tanította, hogy a magántulajdonnak nincsen szentsége, mert hiszen az egész kommunista diktatúra az úgy indul, hogy elveszük a parasztól a földet, elveszük a magántulajdon, tehát egy ilyen rendszerben, igen, voltak olyanok, akik úgy vettek részt a forradalomban, hogy előtte voltak kisebb-nagyobb tolvajlásai, stiklijeik. És volt olyan is, akinek utána volt. Hát Mansfeld Pétert, hogyha ha az ő hát nevét említjük. Na de hát ettől függetlenül, vagy ezzel együtt, ezek az emberek, ezek a fiatalok elképesztően hősies és bátor tetteket hajtottak végre. Tehát 56-nak ez is a különös szépsége, hogy van egy ügy, ahol az egyébként a mindennapjait élő és gyengeségekkel teli emberek megnemesednek, mert ez 56-ra igaz, tehát ez több, mint egy mitosz, ezek valódi történetek. És ami azt hiszem, hogy a Kádár rendszernek és az egész megtorlásnak, az emberi életek kioltásán, a súlyos börtönbüntetéseken, a családokat meghurcoló, ellehetetlenítő, egész megtorlás rendszerén túl talán az egyik legnagyobb, legfájdalmasabb következménye, hogy ezt a fajta szolidaritást és ezt a fajta felelősségvállalást, ami megvolt 56-ban a magyar társadalomban, ezt próbálta meg szétszaggatni, ezt próbálta meg kikezdeni. Tehát amikor arról beszélünk, hogy 56-nak az erkölcsi töltetét megtörni, amikor arról beszélünk, hogy kiemelni ezeket az embereket a maguk közösségéből, rengeteg tanárt elbocsájtanak, rengeteg családot meghurcolnak. Ugye az 56-osokat, amikor kiengedik a börtönből, hát nagyon sokoknak lehetősége nincsen a saját pályájukat befutni, perifériára kerülnek, akkor tulajdonképpen a Kádár rendszer a megtorláson keresztül ezt a fajta civil kurázsit próbálja megtörni. De azért szerintem ez nem sikerült.
Az az érdekes, ugye szóba került a börtönből való kiengedés, ugye 1963-at szokták, vagy szoktuk az amnestia évének tekinteni. Holott, ha én jól tudom, akkor ez közel sem volt azért mindenkire érvényes. Ráadásul én azt olvastam valahol, hogy még a 63-as amnestia után is indultak 56-tal kapcsolatos perek.
Igen, ez két nagyon fontos szempont, amiről kevesebbet beszélünk. Az egyik az az, hogy az 56-osok közül különösen, tehát akiket köztörvényes üggyel is megvádoltak, a fegyveres harcosok, ők bizony a 70-es évekig bennmaradnak a börtönben, hát hogyha most a közöttünk, hál' Istennek közöttünk élő Wittner Máriára gondolunk, az ő története is ilyen, őt se engedik ki 63-ban, de az utolsó perben, az utolsó olyan perben, ahol halálos ítéletet osztanak, a Nikkelsburg-Lászlóik perében 61-ben, ott van két olyan vádlott, akikre 15 évet meg életfojtot osztanak, és mind a ketten a 70-es években a börtönben halnak meg. Tehát azért bizony ilyen is van, és ezekről az áldozatokról sem beszélünk. És akkor van ennek a másik oldala, amire rákérdezett, hogy indulnak-e 63 után 56-os ügyek. Ez nagyon érdekes. Én két vonalon találkoztam ilyennel. Az egyik az az, hogy ugye a 56-ot követően nem sokkal a kádárék megkezdik a TSZ-esítésnek egy újabb óriási sungját, kényszerkollektivizálás, amiről ugye tudjuk, hogy rengeteg egyéni sorstragédiával jár, rengeteg kínzással, amit szintén egy tabu téma, nincs feldolgozva igazán. És vannak olyan vidéki perek, amik azt mutatják, hogy valójában olyan egyéni gazdákat, akik nem voltak hajlandók belépni a TSZ-be, állítanak bíróság elé, és veszik elő az 56-os dolgaikat. Tehát, hogy Nemzeti Bizottság tag volt a 56-ban, 66-ban, 64-ben nem akar még mindig belépni a TSZ-be, bíróság elé állítják, és előveszik az 56-os múltját, és akkor ez súlyosbító körülményként lesz aztán a bíróságon súlyosbító körülményként hozzák. Ez az egyik fele. A másik fele, hogy azt látjuk, hogy 1966-ban, tehát a 10 éves évfordulón, újra elővesznek 56-os ügyeket, és olyanokat is, akik 56-ban nem kerültek bíróság elé. És egészen döbbenetes perekkel találkozunk.
Ezek mennyire feltártak, vagy ezzel például foglalkozik a Nemzeti Emlékezet Bizottság?
Hát ezekre, ugye ezek nem úgy vannak, mint 56-os perek, hanem mint 66-ban egy per, amit hogyha valamilyen utalás kapcsán eljutunk hozzá, kinyitjuk a dossziét, és akkor kiderül, hogy 56-os az ügy. És hát nemrégiben került elő egy ilyen ügy a Tóth Ilona kutatás kapcsán. Egy férfit elővesznek azzal, hogy 56-ban a forradalom alatt meggyilkolt valakit a forradalommal összefüggésben. Ráállítanak egy börtönspicit, és ráveszik arra, lépésről lépésre lehet nyomon követni, megvannak az árkjelentések, és megvannak a kihallgatási jegyzőkönyvek. Tehát a kettőt együtt lehet olvasni, és lehet látni, hogy az illetőnek hogyan változik a vallomása. A halálos ítélettel fenyegetik, és ráveszik arra, hogy ezt az állítólagos gyilkosságot fogja rá a Tóth Ilonára, aki ekkor már majdnem 10 éve akit már majdnem 10 éve kivégeztek. Tehát 66-ban csinálnak egy olyan ügyet, amit még rá akarnak tolni a Tóth Ilonára, és amit a szájába adnak ennek az embernek, az, hogy a Domonkos utcában, ahol a Tóth Ilona orvos volt, ott valójában nem is egy ember meggyilkolásáról van szó, hanem tucatjával gyilkoltak. Olyan sok embert, hogy már nem tudták elföldelni, nem tudták a Domonkos utcában tartani a hullákat, a Dunába hordták a hullákat, tehát egy teljesen, hogy mondjam, az 1944-es borzalmakra hajazó történetet mondatnak el ezzel az emberrel. Tehát ez egy hullagyár volt tulajdonképpen. Tehát 66-ból van egy olyan perünk, ami arról szól, hogy a Tóth Ilona a szadista orvosnőnek az irányítás alatt egy hullagyár dolgozik a Domonkos utcában. És ez azért érdekes, mert egyfelől mutatja azt, hogy 66-ban vannak 56-os ügyek, tehát utána kell nézni, meg kell találni ezeket az ügyeket, és egyszerre mutatja azt, hogy a hatalomnak mennyire fontos volt 56 emlékének a besározása, bemocskolása, felmutatni a brutalitást, hogy 66-ban még előkészítenek egy olyan ügyet, hogyha kell, akkor ezt nyilván nyilvánosságra lehet hozni, és még egyszer egy jó nagyot ütni 56 emlékén, és a szimbolikus áldozatok emlékén. Tehát sokkal több a tennivaló 56-tal kapcsolatban, mint amiről gondolnánk, hogy ezek igazából már egy sokat kutatott és lezárt történet. Nem, egy nyitott történet.
Az elmúlt órában Földváriné Kisréka, a Nemzeti Emlékezet Bizottság elnöke volt a vendégünk itt az Arénában. Köszönöm a beszélgetést, köszönöm, hogy eljött hozzá.
Én is köszönöm a lehetőséget.